Szép napot mindenkinek, ahogy ígértem, itt van az életünk dolgaiba vendégem, dr. Balatonyi Lilla állatorvos, akit köszöntök, szia!
Szia, nagyon köszönöm a meghívást!
Én is köszönöm, és azt is, hogy Pécsről eljöttél értünk a kedvünkért ide, és hogy október 28-ai DOCS konferencia az, amiből kiindulunk, hiszen ezen te előadsz, városi életmód és a tipikus kutyabetegségek összefüggései, ezek megelőzései a témád. Én szeretném, ha erről beszélgetnénk, és amikor beharangoztuk az egészet, akkor én azt mondtam, hogy szerintem ez azért fontos, mert roppantul utálom, és szerintem nem csak én, nagyon nem szeretem, amikor elmegyek az állatorvoshoz egy szimpla, nem tudom, oltásra, vagy ilyen éves átvizsgálásra, és akkor kiderül, hogy ez, és az ennyi. Szóval az állatgyógyászat nem egy egyszerű dolog, nem olcsó. Úgyhogy arra gondoltam, hogy amit lehet megelőzni, arra tegyünk már hangsúlyt. Mert így is valószínűleg sok mindent nem lehet, de hogy a civilizációs betegségek azok itt vannak. Hát nem tudom, hogyan kezdjük. Lehet, hogy kezdhetjük egyébként a legalapabbal, az oltással, és annak a szükségességével, a mikor, hányszor. Szerintem menjünk ebbe bele. Városi kutyának kellenek bizonyos oltások.
Így van, így van. Nem csak városi kutyáknak.
Nem csak városinak egyébként.
Minden kutyának szüksége van oltásokra. Ugye az egyetlen, ami kötelező Magyarországon, az a veszettségoltás. 3 hónapos korban szoktuk az első veszettségoltást beadni. Itt érdemes tudni, hogy csak mikrocsippel megjelölt állat oltható veszettségoltással. Itt néha van egy ilyen kis meglepődés, mondjuk néhány gazdi részéről. Ideális esetben természetesen mikrocsippel rendelkező kölyök kutya kerül hozzánk, de nekem legalábbis vidéken az a tapasztalatom, hogy a többség mikrocsip nélkül hozza el a tenyésztőtől, úgymond a kis kutyáját. Így tehát 3 hónapos korban legkésőbb mikrocsippel ellátjuk a kiskutyát, és megkapja az első veszettségoltást, ezt fél év múlva kötelező ismételni, és innentől kezdve évente egyszer.
És ez az évente egy, ez egy valid dolog? Vajon? Ezt csak azért kérdezem, mert ugye hallani ilyet, hogy Európában máshol 3 évente, hogyha mondjuk nem jár a kutya annyit a természetben, nem az erdő szélén lakik, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy évente meg kell őt terhelni ezzel.
Én mindenképp azt mondom, hogy tehát egyrészt törvényének kötelező.
Az biztos.
Tehát az biztos. Másrészt több európai országban azért más a szabályozás, mert az ő környezetükben vagy országukban már hosszú évek óta nincsen aktív veszettség. Nálunk rendszeresen van a határon veszett kutya is akár, veszett állat, azok átjönnek Magyarországra, úgyhogy ez egy ilyen igen, emberi egészséget veszélyeztető
állapot. Jegyezném meg, hogy a Óbudán lakom a sziget mellett, és valamelyik este levittem a kutyámat a velünk szembe lévő parkba, és ott sétált velünk egy róka.
Így van, tehát azért már a vadállatok is bekerülnek a városi életbe, összetálkozhatunk velük. Nem terheli a kutyánk immunrendszerét úgy ez a veszettségoltás, tehát én kicsit néha azt érzem, hogy ez így túl van gondolva, kicsit igen, hogy úristen, megterheli az oltás, miért nem 3 évente adjuk.
Én is ezért kérdeztem.
Igen, adjuk évente, ezen felül évente javasolt a kombinált oltás is. Én mindig azt mondom a gazdiknak, hogy a kutya egészségét tekintve tulajdonképpen az nyilván fontosabb, mint a veszettségoltás, hiszen az fogja őt védeni olyan kutyabetegség ellen, mint mondjuk a parvóvírus, vagy a szopornica vírus, vagy a fertőző mágyulladás, fertőző légcsőgyulladás, amit elkaphat ő más kutyusoktól, és főleg egy városi kutya rendszeresen találkozik más kutyákkal, ugye ugyanazon az útvonalon sétálnak, ugyanazokban a kutyaparkokban engedjük be őket, úgyhogy minden évben a kombinált oltás beadatását javaslom.
Tehát ezt is ugyanúgy évente.
Így van, évente.
Egyébként ezt javaslod egyszerre adni, vagy legyen valamiféle kis szünet a kettő között?
Lehet őket nyugodtan egyszerre adni. Én abban az esetben szoktam javasolni egy külön, hogyha esetleg a gazdit ezt megnyugtatja, hogy mondjuk fél évente hozza a kutyát, nyilván akkor az állatorvosát fogja vizsgálni. Valóban volt már ilyen, hogy akkor találtam én meg egy emlődaganatot, ami fél évvel ezelőtt még nem volt, fél évvel később, hogy vizsgáltam át a kutyust, még nagyon pici emlődaganatot el tudtunk kapni, időben el lett távolítva, és minden rendben volt. Tehát van olyan gazdi, aki kifejezetten igényli, hogy jó, fél évente legyen átvizsgálva a kutya, és ő ezért jön el. Illetve a kutyánk mondjuk túlérzékenységi reakciót vagy allergiás reakciót mutatott valamelyik vakcinára, akkor azért megnyugtatóbb nem egyszerre 2 fajta vakcinát beadni neki, hanem akkor inkább tudjuk le külön a veszettség és külön a kombinált oltást, de egyébként nyugodtan lehet egyszerre, tehát kutyatartók 80%-a a mi rendelünkben egyszerre adatja be a vakcinákat.
Ha már mondtad ezt a fél évente átvizsgálást, egyébként mi az, ami javasolt egy egészséges állatnál? Milyen gyakran lehet? És ez mit jelent egyébként egész pontosan?
Tehát mindenképpen azt javaslom, egy fizikális vizsgát, az az éves oltás során az ugye leszokott zajlani, én szoktam a gazdikat is bátorítani, hogy otthon rendszeresen, hogyha esetleg van egy hőmérő, amit rááldoznak arra, hogy a kutyának mérjék a hőmérsékletét, ugye a kutyának a fenekébe dugva szoktuk mérni, hogyha erre ők rászoknak, hogy meg tudják mérni az ő kutyák normál hőmérsékletét, meg tudjuk tanulni fölvenni a kutyának a szívverés számát, a légzés számát, áttapintani a bőrét, megnézni a szőrét, áttapintani az emlőket, megnézni az ajkak felhajtásával mondjuk a fogényt, a fogak állapotát, tehát ezt minden gazdi rendszeresen tudja ő maga is ellenőrizni. Nyilván az állatorvos még fonendoszkóppal is meg fogja hallgatni a kutyát, otoszkóppal bele fog nézni a fülébe, tehát azért ez egy átfogóbb vizsgálat. Ezen felül én hát legalább 5 éves kor fölött évente javaslom a vérvizsgálatot. Hogyha csak oda menjünk az állatorvoshoz és kérünk egy rutin vérvizsgálatot, abban benne lesznek a hematológiai paraméterek, vörös vérsejtszám, fehér vérsejtszám, és egy rutin biokémiai paraméter is, tehát mondjuk májértékek, veseértékek. Ezen felül én olyan családokban, ahol mondjuk a kutyával rendszeresen vadásznak, rendszeresen kijárnak erdőbe, van immunszupresszált személy, tehát mondjuk várandós kisgyerek, vagy idős, vagy kemoterápia alatt álló, én a BSR vizsgálatot is mindenképp javaslok. Igazából ez úgy néz ki, hogy egy lehetőleg frissebb széklet mintát összeszedni egy zacskóban mondjuk, vagy egy műanyagdobozba bevinni a rendelőbe, és korábban egy ilyen féregpetel vizsgálatot szoktunk végrehajtani. Mert azért vannak olyan élősködők, amik mondjuk egy legyengült immunrendszerű embert súlyosan veszélyeztethetnek.
Világos. Egyébként az oltásokkal egy időben a féreghajtás is meg szokott történni. Az elég évente egyszer, főleg, hogyha egy időben adjuk be az oltásokat?
Ez úgy szokott történni, hogy galant férgesség ellen, amúgy egy bélféreg faj, ami az emberre is veszélyes, évente egyszer kötelező féreghajtást végrehajtani. Én ezen felül azért azt szoktam mondani, hogy negyed évente minimum hajtsuk a kutyából a férget, de most már nagyon sok gazdi használ olyan kombinált készítményeket, mint nem tudom szabad-e itt márka neveket megnevezni.
Hogyha arra gondolsz, amilyen szívférget és tehát a kullancs, nem mondjuk ki a nevét, igen, de szerintem igen, mindenki
több
tudja,
fajta
de ezeket havonta adjuk.
Igen, amelyeket havonta adunk. Ezek általában többféle bélférgességre is jók. A többségük nem jó galantféregre, tehát hogyha kutyánk havonta szed egy ilyen összetett készítményt, ami mindenféle fonálférgekre jó, és csak galantféregre nem, akkor amellé én azt mondom, hogy bőven elég évente egyszer galantférgesség ellen.
Aha. Jó. Na nézzük ezeket a tipikus városi betegségeket. Van-e olyan, ami is fajta specifikus, vagy ugye azt mondanád, hogy egész egyszerűen úgy, ahogy élünk itt a városban, ránk is, a kutyákra is lehetnek olyan problémák, amik nem tudom, leselkednek rá. Most nem annyira tudom ezt elképzelni, én inkább életmódból adódott tudnék, de te vagy az orvos, majd elmondod.
Én az előadásomat is direkt úgy, mert gondolkodtam azon én is, hogy most akkor nézzük esetleg a gyakoribb városban tartott
igen, tehát,
kutyákat
mi
és azok betegségeit. Én azt választottam végül kategorizálásnak, hogy milyen ilyen városi élet és kutyatartása kapcsolatos tanulmányok voltak, és ez alapján egy 3 kategóriába osztottam ezeket a betegségeket. Az egyik az elhízás volt, a másik az, amiről volt már tanulmány, hogy városi kutyák körében gyakoribb az allergiás megbetegedések, és a harmadik az, hogy a félelemből eredő viselkedés zavarok, amelyet egy finn tanulmány úgy talált, hogy szintén gyakoribb a városi kutyáknál, mint a vidéki környezetben élőknél. Úgyhogy hát igen, én nekem ez a 3 fő témám lesz mindenképp, mert egyébként láthatjuk, hogy annyiféle kutyát tartunk a városban, és nem találtam arra vonatkozó magyar adatot, hogy most pontosan Magyarországon melyek a legkedveltebb városi kutyák. Amerikai városoknak az adataiban nyilván előfordult nagyon sok. Francia bulldog, mops, igen, ezek a kis nyomottabb arcú kutyusok, shih tzu. Meglepő módon nagyon sok labrador és golden retriever is volt a városokban, és spánielek, ami engem meglepett. Ezen felül ugye tacskók voltak még a gyakori kutyák, csivavák és a Yorkshire terrier. Tehát ezek voltak egy amerikai adat alapján leggyakoribb városi kutyák, de úgy éreztem, hogy ha most elkezdünk ezeknek a fajtáknak a betegségéről beszélni, akkor ez nagyon fajta specifikus lesz, nagyon sok kutyára nem lesz igaz, illetve hát nyilván nagyon sok olyan betegségük van mondjuk ezeknek a brachicefál, tehát rövid orrú kutyusoknak, ami mondjuk más kutyás nem fog érinteni, úgyhogy én inkább ezért próbáltam így az elhízásra, az allergiákra és a félelemből eredő viselkedés zavarokra koncentrálni, mert ez valóban minden városi kutyát érinthet.
A túlsúly, kezdjük ezzel, jó? A túlsúly az szerintem bizonyos szempontból, senki ne értse félre, de ez a gazda betegsége. Tehát ugye a gazda az, aki ezt hagyja. Persze nyilván vannak olyan helyzetek, amik adódnak a kutyánál is, és erre meg mondjuk ki akarok én is térni, hogy egy ivartalanítás hordozhat-e ilyen veszélyt, és így tovább. De előbb akkor szerintem edukáld a gazdákat túlsúly tekintetében. Hányszor etetünk egy állatot, mivel, hogy, nassoltatjuk-e, mennyit mozgatjuk?
Hát igen, ezek mind olyan kérdések. Valóban ez igaz, hogy a gazdának a felelőssége, és a gazdán múlik, hogy a kutya túlsúlyos lesz.
Hát a kutya az
lesz,
nem fog tudni tükörbe nézni, és megállapítani magáról, hogy ő túlsúlyos. A kutya az innentől kezdve nehezebben mozog, jobban fájnak, és jobban sérülnek mondjuk a végtagjai.
Így van, így van. Tehát a kutyákat ugyanúgy, mint az embereket, rengeteg betegség jobban veszélyezteti, hogyha túlsúlyosak. Tehát kezdve, amit említette is, az izületi bántalmakkal, az izületgyulladással, de akár a pajzsmirigy alulműködés is gyakoribbá válik náluk. Cukorbetegség, magas vérnyomás.
Tehát nekik is jön minden ebből?
Így van, így van. Nagyon érdekes, mert több tanulmány is készült, magyar tanulmányok is egyébként, ők azt találtak, hogy általában az 5 év fölötti kutyáknál már megfigyelhető volt egy ilyen tendencia, hogy ők sokkal jobban elkezdtek elhízni. A 10 év felettieknél abszolút nagyon gyakori volt, és igen, jól mondtad, hogy összefügg a gazdinak a szokásaival is, tehát például azoknál a gazdiknál, akik nem tekintik az elhízást kóros állapotnak vagy betegségnek, ugye kicsit elterjedt ez az angolul, ez a body positivity, tehát ez a pozitív testkép mozgalom, ez miatt nagyon sokan az elhízást nem tekintik egy kóros állapotnak, és a kutyáikra is ugyanígy tekintek, és azok a kutyák valóban elhízottabbak, akiknek a gazdája ezt így látja. És az is igaz, hogy sok nassolásból jut a kutyának is. Például azt is bebizonyították, mert azok a háztartások, ahol volt idős hozzátartozó, vagy idős gazdi ugyanabban a térben, mint a kutyus, azok a kutyák is elhízottabbak voltak.
Igen, azt az én nagypapám is csinálta, háztartási kekszet, azt úgy dugdosta az asztal alatt.
Igen, meg csak egy falat, az nem számít, igen. Hát én mindenképp azt mondom a gazdiknak, az egyik az, hogy amit tehetnek, hogy rendszeresen mérik a kutyájuk súlyát. Nálunk néha a rendelőben meglepődnek rajta, hogy eltelt egy év, eljön mondjuk az oltásra, amiről beszéltünk, leméri a kutyát, és hízott 6 kilót mondjuk a kutya. Aztán a következő évben már ott tartunk, hogy még 2 kilót hízott. Tehát, hogyha otthon meg tudjuk oldani, vagy akár megbeszéljük az állatorvossal, hogy mi néha bejövünk, és a váróban mondjuk legtöbb helyen van a váróban mérleg,
figyelj, reméljük van a kutyát. Vannak az összes kutya tápot, tehát a kutyás boltokban,
oda is bemehetünk,
vagy nem
valóban
kutyás, hanem tehát az állat ellátó boltokban nem fog eszembe jutni. Tehát ahol tudsz az állatnak mindent venni, nem fogok én se neveket mondani. Igen. Mindegyiknek van a kasszájánál.
Akkor az is tökéletes megoldás lehet. Tehát mérjük rendszeresen a súlyát, nyilván az is figyelmfelkeltő, hogyha nem változtattunk semmit, és elkezd drasztikusan fogyni a kutya.
Mindenképp.
De az is, hogyha egy ilyen hízó tendenciát látunk, akkor vegyük észre.
De akkor ez egy picit lehet, hogy leköveti az életkort. Nekem mondott annak idején még valamit az állatorvos, amit én szoktam alkalmazni, ezt nem tudom, hogy te mennyire értesz egyet vele. Azt mondta, hogy figyeljem a kutyának a testének a vonalát.
Igen,
és azt mondta, hogy amíg alul ez
a horpasz,
amíg megmutatta, hogy ez milyen szép ívelt, addig nem kell aggódnom, de amint ott azt érzékelem, hogy az fedettebb, nem úgy van, akkor kezdjem el figyelni a mozgást, hogy mennyit teszünk, akár jegyzeteljem, hogy nem csúszott el nekünk az életmódunk, és nekem ez egyébként abban a szempontból tényleg bejön, hogy ez erre rá tudok pillantani, meg tudom ítélni.
Így van, tehát egy másik opció van, ez a angolul body condition score, ...nak hívjuk, BCS a rövidítése. Bárki rákeres, hogy BCS skála mondjuk az interneten, akkor lesz ott vagy 1-től 5-ig, vagy 1-től 10-ig.
Tehát van mihez viszonyítani.
Igen, és ott vannak rajzok is. A lényeg az, hogy a kutyánkat meg kell tekintenünk oldalról és fölülről is, és érdemes egyszer így végig húzni a kezünket rajta, mondjuk nem látjuk a bordáit, de ha tapintjuk, akkor azért nyomásra azért ki tudjuk tapintani.
Mert ki
nem
kell tudni.
Ki kell tudni. Nem áll ki a gerince, hogyha még oldalra ránézek, nem látom a csigolyáinak a kis púpjait, De mondjuk de a vég, erőszenezeri vég, húzom a kezem, akkor ki tudom-e tapintani, vagy mellette milyenek az izmok, a medence csontokat látom-e, vagy csak tapintom-e, oldalról valóban ez, hogy a horpa szépen fölfelé ívele, hátulról is, hogy a kutyánk egy tömb, egy vekni kenyér, vagy szépen van egy úgymond dereka. Ezekre a jelekre, hogyha figyelünk, akkor, hogyha megvan a kutyánknak a dereka, megvan szépen a horpaszának az íve, nem állnak ki a csigolyái, nem állnak ki a csípőcsontjai, nem állnak ki a bordai, de finoman tapintva például a bordákat megtaláljuk, akkor biztos, hogy jó kondícióban van a kutyánk. Tehát ebből is néha azért vannak félreértések, néha tőlem is kérdezik teljesen gyönyörű sport kondícióban lévő kutyák gazdai, hogy megszólták őket, hogy sovány. De hát szerintem csak hozzászoktunk, hogy egyre több kutya válik.
Nekem is volt már, sőt, tehát volt olyan, amikor a kutya, tehát amikor elvittem tőled megfürdetni, szóltak, hogy úgy gondolják, hogy túlságosan érezhetőek a bordái, és hogy egy kevesebbet kap, mint eddig, és akkor mondtam, hogy nem feltétlenül, de lehet, hogy többet mozgott, nem tudom, tél volt, akár bármi lehetett. Na de, ha ez változik, tehát amikor elkezdem vizsgálgatni, és ott úgy tűnik, hogy változik, akár ez, hogy lett valami fogyás, akár hízás, akkor gondolhatok-e, ahogy mondtad, életkori és abból adódó sajátosságokra, vagy ez jelezhet akár bármilyen belső problémát?
A hízás, azért én azt vettem észre, hogy most az átlag kutyáról beszélünk, nyilván előfordulhat, hogy kialakult nálam mondjuk egy pajzsmirigy betegség, és mondjuk amiatt elkezdett hízni, de ez sokkal ritkább. Tehát sokkal gyakoribb az, hogy ide-oda becsúsztak extra falatok, kevesebb volt a séta, tehát az inkább egy életmódbeli változás szokott lenni. Természetesen, ha bármit próbálunk, semmi sem működik, vigyük el állatorvoshoz a kutyánkat, de elsősorban én azt szoktam mondani, hogy akkor pontosan kezdjük el kibérni a kutyánknak az eledelét. Vegyük figyelembe azt, hogy mit írnak a tápos zsákokra, ha például tápol etetjük a kutyánkat, rá van írva, hogy hány kilós kutyának hány gram tápot kellene fogyasztania egy nap. Amit hozzátennék, hogy ez általában kicsit sok. Tehát a legtöbb kutyának az sok. Nyilván a kutyánkhoz mérjük, hogy ha látjuk, hogy az 500 g száraz táptól ő folyamatosan hízik, akkor próbáljuk meg, hogy mi van, ha 450 g-ot kap, mi van, ha 400 g-ot. A másik a mozgatás, arra is találtak már bizonyítékot, hogy nem kell a kutyának mondjuk agility versenyekre járni, és aktív sportolónak lenni. Elég az, hogyha rendszeres sétákat biztosítunk a számára.
Csak az legyen kiegyensúlyozott, gondolom. Tehát, hogy úgy minden nap.
Igen, mindennapos, legalább napi kétszeri sétát biztosítanunk kellene minden kutyának. Három.
Hát a kétszeri, az 12 órát feltételez, az sok, az nem szabad, hogy
hát most
ugye
nyilván az is más, hogy egy kertben tartott kutyáról beszélünk, és nem tudja megoldani a gazdi, hogy mondjuk a nap közepén megsétáltatja, de nyilván egy városban tartott kutyánál nem hagyhatjuk 12 órára egyedül valóban. Ebből is vannak gondok már, hogy egyre több gazdi dolgozik ugye nagyon hosszú órákat, és egyre tovább vannak egyedül hagyva a kutyák, közben mi meg elvárjuk, hogy ezek a szociális lények teljesen jól viseljék az egyedül létet. Nyilván nem egyszerű a helyzet azoknak.
Amúgy a harmadik témakör, amit majd érintünk, a viselkedés zavar, az lehet, hogy pont ebből?
Részben egyébként abszolút hozzákapcsolok ehhez, hogy a kutyák szociális lények, ők nem arra lettek kitálva, hogy egyedül legyenek, és semmilyen inger ne érje őket, és ők még csendbe üldögéljenek egy lakásba, és ha sokáig magukra hagyjuk őket, azoknál a kutyáknál gyakoribbá váltak az ilyen szociális szorongások, például a szeparációs szorongás.
Erre biztos, hogy kitérünk, csak én egy picit ebbe azért hadd lépjek be, én, aki az én kutyám például sokat van, vagy hát minden nap van otthon néhány órát egyedül, de hogy megfelelő életmóddal, ugye ezt jól tudom, hogy ez azért ellensúlyozható, mert terhelés nélküli kutya leginkább alszik, ha ő le van fárasztva.
Igen, ez egy nagyon gyakori a fáradt kutya jó kutya, ezt a mondást ugye szokták mondani.
Nagyon jó kutya.
Ez nem minden kutyára igaz, sajnos, hogyha elég fizikailag lefárasztani, mert azok a kutyák, akik szeparációs szorongók, náluk azért többről van szó, náluk tulajdonképpen ilyenkor létrejön egy ilyen pánikroham, mint amikor egy tényleg szó szerint, mint hogy egy ember pánikrohamot kap, attól, hogy a gazdi nincs ott.
Tehát és ő ideges lesz attól, hogy a gazdája hol van.
Így van, és nyilván ez egy viselkedés zavar, tehát, hogy ez kicsit több annál, mint hogy biztos nem volt eleget sétáltatva.
Hát igen, csak tudod, erre mondják a kiképzők, hogy ez azt jelenti, hogy akkor nincs rendben a kapcsolat, mert hogy ugye a kutyám nem aggódhat értem, hiszen ő neki a folyamatos bizalommal kell lennie, és az, hogy én elmegyek otthonról, az nem okozhat neki gondot. Persze itt most arról beszélünk, hogyha sokat, és állandóan sokat van egyedül, ezt értem, ezt abszolút értem, de azt nem tudtam, hogy ez neki ilyen érzés, bár persze hát a rombolás, hogyha rombolni kezd, akkor valószínűleg az a feszültség levezetés.
Így van, tehát ezt tényleg úgy képzeljük el, mintha mondjuk lenne egy klausztrofóbiás ember, aki beszorul egy szűk térbe, és ő onnan megpróbál kijutni. Tehát egy ilyen szorongó, pánikrohamot kapó kutya, és ez nem minden kutyára igaz, mert az én kutyám is, neki teljesen mindegy, hogy hány órát van egyedül, ő 8 órát, 10 órát is egyedül tud lenni, ha kell, nem csinál semmi, csak alszik a kanapén. De mondjuk egy ilyen szociális, vagy hogy mondjam, egy ilyen szorongó kutya, aki szeparációs szorongással küzd, ő ezt úgy éli meg, hogy már amikor pakolászik a gazdi, készül elmenni, akkor látjuk, hogy a kutya föl alá követi, zihál, liheg. Tipikus, hogy becsukjuk az ajtót, és már ugat, vonyít, sír, szóltak már a szomszédok is, hogy egész nap ugat, visít, nyűszít a kutya, bepisél, bekakil a házba, bútorokat rombol le. Nálunk volt olyan kutya, aki konkrétan téglafalba harapott és kapart lyukakat, tehát, hogy annyira stresszben volt.
Hát ott már igen.
Igen, tehát, hogy itt már azért nagyon komoly kutyakiképzői segítség, és akár gyógyszeres segítség is kell, hogy együttműködjen egy ilyen kutyánál, hogy ezen a félelmen túl tudjon lépni. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy ne bagatellizálják el az emberek, hogy ez nem csak egy hiszti,
nem, ott a kutya tényleg rosszul
pánik.
Van.
Így van, így van, így van.
Jó, még arra kitérünk majd, csak egy percre visszakanyarodnék az elhízáshoz. Igen. Azért, mert szerintem az egy fontos kérdés, hogy az ivartalanításhoz kapcsolódhat-e. Én nekem volt olyan kutyám, ahol ő hízékonyabbá vált, és egész életében figyelni kellett a kajáltatására. Mostani kutyámnál nem, szóval én megtapasztaltam ezt is, azt is, és azt mondják, hogy ez nősténynél, kannál ugyanúgy van.
Úgy találták bizonyos tanulmányok, hogy szukakutyáknál 3-szor gyakoribb volt az elhízás, mint kanoknál, vagy 2,8%-kal gyakoribb. És az ivartalanítás is jelentősen tudja növelni a hízékonyságot. Változók az adatok itt. 4-20%-a az ivartalanított kutyáknak válik elhízottá. Már a 4% az nem rossz arány. Most, ha már egy olyat tekintünk, ahol már a 20% elhízottá válik, az már kicsit kelmetlenem, én azért mindig figyelmeztetem a gazdikat, hogy nagyon figyeljenek oda ivartalanítás után, megváltozik az anyagcsere tempója a kutyánál is.
Tehát nem lehet tudni, figyelni kell, aztán
van,
ami lesz,
hajlamosabb azért általában az ivartalanított kutya a hízásra, úgyhogy erre kell figyelni. Nálunk volt olyan kutyus, akinek volt egy autóbalesete kölyök korában, és emiatt a csípője sérült, meg a lába is, és meg lett műtve, tudta kerülni az amputációt, de azért sánta maradt. Úgyhogy ez a sántaság, ez őt hajlamosította arra, hogy ízületi gyulladás, tehát biztos, hogy lesz valami problémája ezzel a sánta lábával idősebb korára, és nagyon küzdöttek a gazdik a súlyával. És nála például ezért halasztottuk el sokáig az ivartalanítást, mert azt beszéltük, hogyha egy-két éven át ők egy ilyen alacsony testzsírszázalékon képesek tartani a kutyát, és meg tudják beszélni a nagyszülőkkel, hogy nincs nassolás, akkor mehet az ivartalanítás, mert amúgy, ha még hozzátesszük azt, hogy ő egy hízékony kutya, nem tudják kontrollálni súlyát, és még ivartalanítjuk.
Az már két rizikófaktor.
Igen, akkor már lehet, hogy mondjuk az a láb sokkal előbb okozott van a problémát nála, de menedzselték, tehát azóta sincs elhízva a kutya, de ez náluk egy nagyon-nagyon szigorú diétát eredményezett. És hát volt olyan kutyusunk is, egy vizsla, akinek mutatta a gazdi, hogy hát ő nem hisz a személynek, hogy ilyen kevés tápot eszik, egy ilyen fél tejfölös pohárnyit, de ha annál többet adott neki, elhízott a kutya az ivartalanítás után.
Nagyon tudatosnak kell ebbe lenni a gazdának, igen. És egyébként ez tényleg létezik, hogy azt mondom, hogy de hát alig kapott, úristen, miközben azzal meg ártasz neki, tehát ez egy nagyon, nagyon nagy önbirkózás, de nyilván a kutya érdekében fontos, mert az elhízott állatnak tényleg pont úgy lehet bármi baja, mint az embernek.
Persze.
Folytatjuk, jó, csak zenélünk és jövünk vissza. Dr. Balatonyi Lilla állatorvos a vendégem, a DOGS konferencián fog előadni, ami október 28-án lesz, és én azt láttam ott a hármas szekcióban, valamikor délelőtt lesz a te előadásod. 11:30, igen, én is így láttam. De még kitérünk minden másra is, maradjatok.